Lemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, olyan sok békétlenség van itt körülöttünk megint, és talán a szívünkben is. Imádkozzunk azért, hogy adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön. Mert nincsen nekünk több senki, bajvívónk és hadakozónk, hanem csak Te, Úristen. Erről szól a mai igénk is, a 192. éneket énekeljük el. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük ezt a csendes helyet, és előre köszönjük ezt a csöndes órát. Könyörgünk azokért, akik gyűlölködve néznek falkas szemet most is egymással. Könyörgünk azokért, akik rettegnek, félnek. Olyan sok vér és olyan sok könny folyt és folyik ezen a világon, ami bűneink miatt. Légy irgalmas nékünk, és add a te békességedet. És olyan sok kudarcot vallottunk már a magunk lelki harcaiban, gyakran kell szégyenkeznünk, sok újrakezdésünk hiába valónak bizonyul. Köszönjük, hogy napok óta a győzelemről beszélsz nekünk. Segíts minket, Urunk, hogy engedjük győzelemre vinned ügyedet az életünkben. Adj békességet a mi szívünkbe veled is. Olyan sokszor tiltakozunk a te döntéseid ellen, sokféleképpen hadakozunk veled. Ma este előtted letesszük a fegyvert, megadjuk magunkat, és ki akarjuk mondani őszinte meggyőződéssel, legyen meg a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Köszönjük, hogy te jót végeztél felőlünk. Köszönjük, hogy nem úgy akarsz bánni velünk, ahogy megérdemelnénk. Engedd ezt ma minden eddiginél világosabban értenünk, és amit kínálsz, azt ha remegő kicsi hittel is, de hittel elfogadni tőled. Így beszélj velünk te magad a te igéden keresztül, és szent lelked győzzön meg minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Amen. Hallgassunk meg egy szóló éneket. Isten igéjét a Bírák könyve 7. részének 9-től 25-ig terjedő verseiből hallgassuk meg. A Bírák könyve 7. részének 9. és következő verseiben így szól Isten igéje. Azon az éjszakán ezt mondta az Úr Gedeonnak: kelj föl, és támadd meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel Púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével Púrával egészen a tábori előőrsökig. Midian, Amálek és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának. Ezt mondta: azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midian táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította, és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki: nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midiánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és ezt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserép fazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: érám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek mindenben. Amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem levők, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, összetörték a kezükben levő cserépfazekakat, és ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték az összes cserépfazekat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak fegyverre az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén, a tábor körül, az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bét-Sittáig. Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket Naftaliból, Aserból és az egész Manasséból, és üldözőbe vették Midiánt. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel: jöjjetek le Midián elé, és foglaljátok el a vízhez, a Jordánhoz vezető utat. Fegyverbe szólították az efraimiakat mind, és elfoglalták a Jordánhoz vezető utat. Elfogták Midián 2 vezérét, Órebet és Zejébet, és megölték őket, azután üldözték Midiánt, Óreb és Zejéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz, a Jordánon túlra. Tegnap láttuk, hogy megtörtént a katonák kiválogatása, együtt volt a csapat. Hogyha szerény létszámban is, és igen szegényes felszereléssel, de Istenbe vetett erős hittel várta a következő parancsot Gedeon és 300 bajtársa. Beesteledett, elcsöndesedett a tábor. Ha azon az estén egy riporter fölkereste volna Gedeont, körülbelül a következő interjút készíthette volna vele. Hadd olvassak belőle valamit. Kedves Gedeon úr, úgy tudom, ön fogja vezetni az ütközetet. Nem én, az Úr. Igen, értem, de ön a tábor parancsnok, ugyebár. Igen, de az én parancsnokom Isten. Mikor kezdődik az ütközet? Nem tudom, majd ahogyan Isten utasít. Ezt ön ennyire komolyan veszi? Ezt csak ennyire komolyan lehet venni. Vannak adatai az ellenséges seregről? Vannak. De az Úr ismeri őket egészen pontosan. Ha szabad kérdeznem, önök hányan vannak? 300-an. Az nem sok. A midianiták számát 130 000 fölé teszik. Nem gondolja, hogy ez túl nagy aránytalanság? De igen, mindenképpen. Mert ha a láthatókra nézünk, 450-szeres túlerővel állunk szemben. Ha azonban a láthatatlanokra, akkor Isten a mi oldalunkon van, és ez felbecsülhetetlen fölényt jelent. Igen, értem, ez nagyon tiszteletre méltó, hogy ön ennyire hisz. De ha jól tudom, ön még nem vett részt csatában. Jól tudja. És mégis, honnan veszi a bátorságot, hogy ilyen jelképes haderővel kimer állni? Nekem nincs bátorságom, kérem. Elárulom magának, hogy nagyon félek. Ez meglep engem. És milyen elképzelései vannak a csata kimeneteléről? Ez a csata már eldőlt. Tessék, Isten megmondta, hogy kezetekbe adom őket. Ennek csak ki kell derülnie. Azt is tudja, hogyan? Fogalmam sincs. Én nem tudom elképzelni, hogy ilyen túlerővel szemben győzzenek.
Én sem. De hiszem, mert az Úr megmondta. Milyen fegyvereik vannak? Mindenki magával viszi az élelmiszeres korsóját, egy fáklyát és egy kosszalból készült kürtöt. Ezt értem, de azt kérdeztem, hogy milyen fegyvereik vannak. Hát ezek. Nem kellene mégis valami komolyabbat magukkal vinni? Arra gondolok, hogy hát szóval esetleg, ha kimarad a csoda. Nem marad ki. Isten igazat mond. Maga fanatikus, maga őrült, maga elveszítette a józan eszét. Le kell váltani. És a képzelt riporter elrohan a táborból. Gedeon azonban nem rohant el, hanem 300 vitézével lefeküdt és megpróbált aludni. És akkor, azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Kelj föl, támad meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Ha pedig félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Púrával a táborhoz, és hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a midianitákra. Ugye, hogy úgy van, ahogy valamelyik este megállapítottuk, hogy Isten állandóan beszélget azokkal, akik rábízták az életüket. És azok, akik ő benne hisznek, mindig vételre vannak állítva. Álmukban is megszólíthatók. Állandó riadó készültségben vannak. Elvégre valóban az Urat tekintik főparancsnokuknak. Miért küldi le Isten Gedeont az ütközet előtt az ellenség táborához? Azért, mert tudja, hogy Gedeon fél, és szeretné megbátorítani őt Isten. Mivel tudja, hogy fél, azt mondja, hogy másodmagával menjen le. Ketten kevésbé félnek. És mit hall lent? Olvastuk a Bibliából, hogy egyik midianita őr az álmát meséli a másiknak, és azt mondja, azt álmodta, hogy onnan fentől, ahol Gedeonék táboroznak, egy nagy árpa kenyér gurult le, és az felborította a sátrat. Ez a szó általában a vezéri sátrat jelenti. A sátor, a sátor lakó nomád midianiták jelképe volt, az árpa a földművelő izraelitáké. Meg is adja a bajtársa magyarázatot, hogy nem más ez, mint hogy Isten kezükbe adott minket az izraelieknek, és bizony azok úgy jönnek le onnan majd, mint álmomban ez a kenyér, és fölborítják a mi sátrainkat. Amilyen jellemző az Úrra, hogy ilyen gyöngét szeretettel bátorítja az övéit, és beszélget velük, olyan jellemző a hívőkre, hogy lépten nyomon leborulnak az Úr előtt, és imádkoznak. Azt olvassuk, hogy Gedeon azon nyomban ott letérdelt, és megköszönte Istennek ezt az újabb biztatást. És amikor visszamennek, már ő mondja azt, amit előtte neki mondott Isten, hogy keljetek föl, barátaim, mert kezetekbe adta az Úr a midianitákat. És ezzel a belső bizonyossággal, nagy meggyőződéssel látnak munkához. Ez a kifejezés háromszor is ismétlődött a felolvasott szakaszban. Az Úr kezetekbe adta. És ma erről szeretnék beszélni, mit jelent az, amikor életünk igazi nagy győzelmeit kezünkbe adja az Úr. Az, hogy munkához láttak, azt jelentette, hogy csendben megszervezték a támadást. Gedeon három csapatra osztotta a 300 vitézt, úgy, hogy a midianita tábort három különböző oldalról kellett csendben megközelíteniük. Mindenki megkapta a maga fegyverét, jobb kezébe egy kosszalfból készült kürtöt, a bal kézbe azt a cserép, fazekat vagy korsót, amiben az élelmiszert vitte mindenki a táborba. Olvastuk, hogy akik hazamentek, azoknak is ott kellett hagyniuk a korsóikat. Aztán meggyújtottak egy fáklyát, arra ráhúzták a korsót, hogy ne látszódjék. Az öklük megtartotta a korsót, hogy a feneke ne nyomja el a fáklyának a lángját. És Gedeon az most olvasott utasításokat kiosztotta a katonáknak. Egy pillanatra érdemes itt megállnunk, mert olyan szépen szemlélteti ez a részlet, hogy az, hogy ezek az emberek mindent Istenre bíztak, nem azt jelentette, hogy ész nélkül össze-vissza kezdtek volna el hadakozni. Akik nem ismerik a hívő élet szabályait és szívesen gúnyolják a hívőket, azok sokszor szoktak minket azzal csúfolni, hogy ti nem használjátok az eszeteket, mert persze csak a hit, és mintha az embernek nem lenne értelme. Hát dehogy nincsen. Csak hogy a hívő ember már nem az úgynevezett józan eszét használja és tartja sokra, hanem a Szentlélektől megvilágosított értelmét, ahogy arról szintén beszéltünk az egyik este. Mert amikor valaki egészen alárendeli az életét Jézusnak, akkor elmondja valamilyen formában azt a szép imádságot, amit Gerhard Pál karácsonyi énekéből így ismerünk: vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem. És a Szentlélektől megvilágosított értelmét használja Isten. Tulajdonképpen nem Gedeon használta a nagy eszét, hanem Isten használta Gedeont mindenestől, úgy, mint ahogy a kesztyűs hasonlatnál láttuk. Az értelmét is használta. És ez az akció nagyon alaposan átgondolt, gondosan előkészített és okosan időzített támadás volt. Azt olvastuk, hogy a harmadik őrségváltás elején, ez éjjel 11 órakor volt, 8 óra körül volt takarodó, ahogy sötétedett, lefeküdtek az emberek, 3 órája aludt már a tábor. Ez az az időszak, amikor jó mélyen alszik mindenki. Őrségváltáskor támadnak, amikor a fáradt őrök már betámolyognak a sátorukba, az éppen fölébresztett váltás még dörzsöli a szeméből az álmot, még nem egészen őr, még csak úgy félig van ott, akkor fújta meg Gedeon a kürtjét, erre 300 kürt az éjszaka csendjében megszólalt. Égszakadás, földindulás. Ha ennyi kürtösük van, mekkora lehet a sereg? Gondolták a gyakorlott midianiták. Akkor Gedeon parancsa szerint a korsókat mindenki a földhöz verte, a föld vezeti a hangot, mintha nagy sereg dobaja, robaja közeledne, olyan benyomást tett, és egyszerre világos lett. Ég az erdő, gondolhatták, akik álmukból riadtak föl, és mi a tűz közepén vagyunk, mindenütt, körbe világos van és tűz van. Láttuk, hogy sok tevéjük volt a midianitáknak, feltehető, hogy ilyen helyzetben a tevék pánikba estek, ez csak fokozta az űrzavart, és minden mozgó árnyékot ellenségnek véltek a midianiták. Kétségbe esetten kapkodtak a fegyvereik után, és egymást mészárolták le. Csak amikor másnap összeszámolták az elesetteket és a hadifoglyokat, akkor tudták meg pontosan, hogy 135 ezer ellenséges katonával álltak szemben 300-an. Ez azt jelenti, mintha minden egyes izraelitának 450 ellenséges katonát kellett volna megsemmisítenie. Hát ez teljesen lehetetlen. Így lett egészen egyértelművé az, hogy ezt a győzelmet valóban Isten adta a kezükbe. Aztán elkezdték üldözni a menekülőket, itt már bekapcsolódhattak a többiek is, nem csak a 300, elvágták a Jordán gázlóit, két tűz közé kerültek a midianiták, és megsemmisítő vereséget szenvedtek. A heti kérdésünk az, hogy hogyan ad Isten győzelmet? Hát így. Úgy, hogy mindenek előtt megígérte, hogy megszabadítja az ő népét. Aztán keresett magának valakit, aki ezt és Isten minden más ígéretét is minden további nélkül elhitte. Ez Gedeon volt. Aztán munkába vette Gedeont, és felkészítette őt arra, hogy harcosként is használhassa. Gedeon megtanulta az engedelmeskedést. Közben megerősödött benne az Istenbe vetett bizalom. Isten megtöltötte az ő szent lelkével is. Nagyon érzékenyen rezonált már mindarra, amit Isten neki mondott. Szoros kapcsolatba került az ő Istenével. Aztán csapatot kapott maga mellé, ezeket Isten szűrte meg és válogatta ki. Bátorságot adott ő beléjük, félelmet oltott az ellenség szívébe, ez mind Isten munkáját, ezt nem lehet másképp elérni. És az övéinek a kezébe egészen egyszerű, békés eszközöket adott fegyvergyanánt, de a szívükbe eltökélt bátorságot, az értelmükbe nagyszerű gondolatokat, és az ölükbe egy ilyen óriási győzelmet. Így ad Isten győzelmet az övéinek. Ez a győzelem mindenestül Isten hatalmas tette volt. Ezt a győzelmet úgy, ahogy volt, ajándékba kapták Istentől ezek az emberek. És mit csináltak akkor Gedeonék? Hát ez is kiderül világosan. Hittek és engedelmeskedtek. És ez nem kevés ám. Erre csak az legyint, aki egyiket sem ismeri, és nem szokta gyakorolni. Hittek és engedelmeskedtek. Ez azt jelentette, hogy ők nem nevették ki Istent, mint ahogy a képzelt interjúban a riportál. Ők értették, amit Isten mond. Ők ténynek vették, amiről Isten múlt időben beszélt, hogy kezetekbe adtam, de ténynek vették azt is, amit ígéretként mondott nekik. Az ugyanaz. Istennél ez egyenmegy, csak idő kérdése, hogy azt is mindenki láthassa, hogy valóban úgy van. De aki hisz, az már most bizonyos benne, hogy az úgy van. Isten ajándékot kínált nekik, szabadulást és győzelmet, csak kellett valaki, aki tartja a kezét és elfogadja ezt az ajándékot. Kellett valaki, aki hisz. A Bibliában a hit azt jelenti, hogy bizalommal elfogadom, amit Isten nekem kínál. Akár parancs az, akár ígéret, akár ajándék, akár próbatétel, ami tőle jön, az bizalommal elfogadom. És ha az parancs, azt azonnal megcselekszem. Ez az engedelmesség. Hinni nem azt jelenti, hogy nem tagadom, hogy van Isten. Még csak nem is azt, hogy hiszem, hogy van Isten. Ezt sokan hiszik, és semmi hasznuk belőle. Tele van a szívük félelemmel, békétlenséggel, küszködnek reménytelenül a bűneikkel, megkötözik őket a rossz szokások, szenvedélyek, a rossz gondolatok. Sokan azt gondolják, mintha ezzel Istennek tennénk szívességet, hogy mi nem tagadjuk, hogy ő van. Hát ez semmi, hogy valaki nem tagadja, hogy ő van. Hinni a Biblia nyelvén azt jelenti, hogy elfogadom, amit Isten nekem kínál. Bármi az. Amikor megpróbál, amikor nehézségek közé visz, azt is tőle fogadom bizalommal. Amikor ilyen váratlan nagy ajándékokat ígér, akkor is tartom a kezemet bizalommal. És amikor megkaptam, őt dicsőítem azért, amit tőle kaptam. És véletlenül sem tulajdonítom magamnak, mintha én szereztem volna meg a tulajdon erőmmel. Hinni ezt jelenti. A hit lényege az, hogy mint egy kinyújtott kezet, tartom Istennek, hogy ide kérem szépen, amit adni akarsz. Rászorulok arra, hogy adj nekem, tőled kérek bocsánatot, reménységet, békességet, az életemnek tartalmat, a megoldatlanságaimra igazi megoldást, te mutass a zsákutcámból kivezető utat, tőled kérem az örök életet, tőled kérem azt, amit ígértél, gondoljunk az első alkalommal, amikor Gedeont erős vitéznek nevezi Isten, hogy én igaz és szent ember lehetek, boldog és egészséges, kiegyensúlyozott és vidám, ez pillanatnyilag, Uram, elképzelhetetlen. Gedeon sem tudta elképzelni, hogy hogyan fognak győzni, de hitte, mert Isten megígérte. Tehát mindazt, amit Isten mond, halálosan komolyan veszi az ember, és mindazt, amit neki kínál, teljes bizalommal elfogadja. Akinek van üres keze, amibe Isten beleteheti az ajándékait, az a hívő ember. Hadd kérdezzem meg, hogy nem akarsz ma este hívő emberré lenni? Tényleg csak ennyi az egész. Végre feladom azt, ami eddig úgysem sikerült soha, hogy majd én megoldom, majd én rendbehozom, holnaptól új életet kezdek. Hányszor kezdtünk már újra? Jézus ma este azt mondja, hogy újat lehet ő vele kezdeni. Persze ebben, hogy üres kezet tartunk, benne van az, hogy be kell ismerni, hogy nincs semmi, nem találtam meg a megoldást. Talán még az is igaz, hogy nincs senkim, aki megfogná a kezemet. De hát te ezért jöttél utánam, Istenem. És az egész Biblia erről szól, hogy Isten a nincstelen és testvértelen embernek Jézus Krisztus személyében utána jött, oda lehajolt, ahova mi zuhantunk őtőle, és onnan emel föl bennünket. Ezt nevezi a Biblia kegyelemnek. A kegyelem sem fogalom, a kegyelem cselekvés, Isten cselekvése. A hit meg az én válaszom. Ő kegyelemből visszaadja nekem mindazt, amit elveszítettem, én meg hittel elfogadom tőle. És ez nem csak kép, ez valóban megtörténik. Hogy fogadom el? Úgy, hogy elmondom neki, hogy Uram, látom, valóban rád szorulok, nincs nekem ez sem, az sem, amaz sem, köszönöm, hogy te kínálod, köszönöm, hogy olyat is kínálsz, amit én nem is kérek, mert azt se tudom, hogy van olyan. Köszönöm, hogy megbocsáttattak a bűneim, és békességet adsz nekem. Hálából neked akarok élni. Körülbelül ezt jelenti az, hogy elfogadom, amit Isten kínál. Itt nem elmélkedni kell ezen. Gedeonék nem meditáltak, hanem hittek és engedelmeskedtek. És így a győzelem az övéké lett. Ajándékba kapták Istentől. Üres kézzel van szüksége Istennek, amelyik nem fegyvert szorongat, amelyikkel nem fut az ember előle, és olyan emberekre van szüksége, akik nem okoskodnak, nem tiltakoznak, hanem bíznak benne, és engedik, hogy megajándékozza őket. Akik esetleg még azt is vállalják, hogy nevetségesekké válnak Isten miatt. Mint ahogy ez a 300 a köcsögeivel meg a fáklyáival. Hát micsoda katonák azok, akik így indulnak a harcba. Hát olyanok, akiknek a fővezérük maga Isten, és ezt mondta nekik. És hinni azt jelenti, hogy mindig ahhoz tartom magam, amit az én Uram mondott nekem. A győzelem tehát mindig mindenestől Isten műve, de hitáltal lesz a miénk. Így írja ezt Pál apostol az Efézusi levélben, kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És ezt nekünk jó lenne egy élethez megtanulnunk, amikor küszködünk a bűneinkkel, a rossz szokásainkkal, amikor szeretnénk győzelemre jutni valamilyen szellemi, lelki harcunkban, és amikor ismételten elbukunk, és megszégyenülünk, és újra elhatározzuk, és újra elbukunk, és tapasztaljuk azt, hogy milyen igaz, amit tegnap idéztem az énekeskönyvből, hogy az én erőm kicsiny, s a bűn erős nagyon. Ilyenkor azt kell komolyan vennünk, hogy Isten győzött. Isten Jézusban emberré lett, Jézus Krisztus magára vállalta minden nyomorúságunkat és bűnünket, mindnyájunkét kivétel nélkül. Isten ellenünk való igazságos haragját és ítéletét elszenvedte, úgy, hogy belehalt a kereszten, és Isten ezért minket fölment a megérdemelt halálos ítélet alól. Kétszer nem hajtja végre ugyanazt az ítéletet. Jézuson végrehajtotta, és ő azt helyettünk szenvedte el. Aki ezt komolyan veszi, neki megköszöni, az hisz. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ajándékot kínál Isten, és ha én azt elfogadom, vagyis magamra nézve is érvényesnek tartom mindezt, és ezt megköszönöm, akkor az az enyém. Akkor kezembe kapom a felmentő ítéletet, amnestiát kaptam, szabad vagyok. Az Isten gyermekeinek a szabadságára jutottam el. És szabaddá válik az ember sok kötelékétől, megkötözöttségétől, szenvedéstől, félelemtől, rossz gondolattól, rossz szokástól is, amik ellen egyedül hiába küszködött. Mint ahogy 300-an hiába estek volna neki valahol annak az óriási midianita tábornak. Ezt a győzelmet csak ajándékba lehetett kapni. És a bűn feletti győzelmet is csak ajándékba lehet kapnunk. De Isten kínálja. csak arra van szükség, hogy mi pedig bizalommal fogadjuk el. Mit tettek Gedeonék? Ezt tisztázzuk még egyszer, mert mindig mindenki ezt kérdezi, hogy jó, rendben van, Isten ezt ígéri, de mit kell nekem tennem? Megfújták a kürtjeiket, összetölték a korsóikat, és fölvillantak a fáklyáik. Mit jelent ez? A Biblia jelképeit lefordítva azt jelenti, amikor a kürtöt megfújták, akkor végérvényesen eldöntötték, hogy elkezdik a csatát. Utána már nem volt visszaút. Addig még meglóghatott volna az, aki nagyon félt. Miután megfújták a kürtöt, nem volt visszaút. Ez egy egyértelmű, végleges döntés volt. Korsóhoz, edényhez, főleg cserép edényhez nagyon gyakran hasonlítja a Biblia a mi életünket. Itt konkrétan arról van szó, amikor az ember magában bízik, a maga büszkesége, gőgje miatt azt mondja, hogy majd én azért megpróbálom, majd én újra neki veselkedem, hát ha legközelebb sikerül. És a fáklya, a világosság és minden világító eszköz Isten igéjének a jelképe a Bibliában. Mit jelent ez a mi számunkra? Megfújni a kürtöt azt jelenti, hogy kimondom a döntést. Döntöttem Isten mellett. Eddig bizonytalankodtam, keresgéltem erre, arra. Most elhatároztam, hogy csak az Istentől felkínált megoldás kell nekem. Vállalom Istent, az ő népét, a hívők közé tartozom. Megfújtam a kürtöt, ezzel mások is megtudták, hogy döntöttem. Összetörni a korsót azt jelenti, hogy összetöröm a velem született büszkeséget. Nem akarok én megpróbálni most már Isten nélkül egyedül semmit. Eddig sem sikerült, ezután sem valószínű. Engedem, hogy összetörje az én büszkeségemet, gőgömet, rátartiságomat, hiúságomat. Ha egyszer itt arról van szó, hogy nem nekem kell teljesítenem valamit, hanem ő kínál ajándékot, és azt köszönettel elfogadhatom, akkor nem okoskodom, elfogadom ezt a megoldást. És az, hogy világítanak a fáklyák, azt jelenti, hogy Isten igéjére hallgat valaki. Komolyan veszi azt. Arra figyel, engedi, hogy az vezéreljen. Egészen egyszerűen azt is jelenti, hogy előveszem a Bibliát. Olyan sok ember van, testvérek, akiknek a fáklyájuk korsóval van letakarva. Van Biblia otthon valahol, de fölötte tornyosul egy csomó könyv, vagy sok program miatt nem fér hozzá az ember, vagy a kételkedése, halogatása miatt, vagy egyszerűen csak poros, és porosnak tekinti a szó átvitt értelmében is a tartalmát, de nem világít neki. Isten ma azt mondja, hogy legyen bátorságot belefújni a kürtbe. Döntsd el végre, hogy Istennel akarsz élni tovább, vagy pedig küszködsz így magadban, ahogy eddig. És akkor ezt hadd tudják meg mások is. Törd össze bátran az edényt. Az csak javunkra válik, ha a büszkeségünk, a gőgünk alább száll, akkor lehet rajtunk segíteni. És hadd világítson Isten igéje. Vedd elő a Bibliát, ha van otthon. Ha meg nincs, lehet vásárolni. És mától kezdve minden nap egy fél oldalt olvass el belőle, kezdve az Új Szövetséggel. Jézust kell megismerni először. Aztán majd sokkal jobban megértjük utána az Ószövetséget. Engedd, hogy világítson Isten igéje. És akkor győzelemről győzelemre vezet majd bennünket Isten. Én sokszor beszéltem már erről a kérdéssel, kereső emberekkel, és nagyon gyakran a következő kifogások, kérdések hangzottak el. Hát ilyen egyszerű lenne ez? Ami ilyen egyszerű, az nem is lehet igaz. Hát erre nehéz mit mondani. A legigazabb összefüggések roppant egyszerűek a világban. Vagy, ne haragudjon, de ez sértő rám nézve. Hogy én nekem semmit nem kell teljesítenem? Hát én mégiscsak ember vagyok. Hát legalább ki kell érdemelnem a kegyelmet. A Biblia nem beszél ilyenről. Azt mondja, hogy kegyelemből van a ti üdvösségetek, hitáltal, Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Egyszer valaki azt mondta, hogy ez egyszerűen tiszteletlenség lenne, ha én egy ekkora ajándékot csak úgy elfogadnék Istentől. Ugye milyen ravasz az ördög, hogy mindent kitalál, csak hogy üdvösségre ne jussunk. Szabad emberek ne legyünk. Tiszteletlenség Istennel szemben, ha elfogadom, amit szeretettel kínál. Hát most melyik a tiszteletlenség? Ha elfogadom, amit szeretettel kínál, vagy ha visszautasítom, amit szeretettel kínál. Az nem tiszteletlenség? Kificamodott tényleg a gondolkozásunk is. Meg, hogy nem mindenkinek adatik ez meg. Lehet, hogy nem mindenkinek, de az, hogy mi hallhattuk most estéről estéje, vagy ha valaki ma van itt először, ma hallja, vagy újra hallja, ez mindenképpen annak a bizonysága, hogy Isten veled újat akar kezdeni. Ő hozott el idáig, és ő fog vezetni tovább. A küldbe azonban Gedeonéknak kellett belefújni. Ezt minnyájunknak, nekünk kell kimondanunk, hogy Uram, vállalom, odaállok melléd, a te seregedbe akarok tartozni. Nem tudták ezek a derék harcosok, hogy hogy folytatódik és hogy fejeződik majd az ütközet. Megfújták a kürtöt. Sok mindent nem tud az ember, amikor dönt Isten mellett. Majd mutatja ő az utat lépésről lépésre, és amikor egy idő múlva visszatekint az ember, akkor látja, hogy milyen csodákon át vitte az ő hatalmas Istene, és mennyire szereti őt. Testvérek, a csata eldőlt. Jézus Krisztus ezt a háborút a kereszten megnyerte, és az ő győzelmét kínálja nekünk. Kinek kell ez ma este? Mielőtt együtt imádkozunk, csöndesedjünk el egy percre ma is, ami Urunk előtt. Azt az igét hadd idézzem, ami többször ismétlődik a Bibliában, aki az Úr nevét segítségül hívja, megszabadul. Ma este egész egyszerűen hívjuk segítségül az ő nevét. Ezt el is felejtettem mondani, hogy a három fegyverük mellett még valamit csináltak, hogy az Úr nevét kiáltották ott a sötét éjszakában. Jáve szent nevét. És Isten megszabadította őket. Hívjuk mi segítségül Jézus Krisztus szent nevét ma este. Csöndesedjünk el. Megszántál minket, és utánunk jöttél nyomorúságunkba. Köszönjük, hogy kivívtad a nagy győzelmet a kereszten. Lefegyverezted a sötétség hatalmait, és diadalt vettél rajtuk. Mi soha nem tudtunk volna ilyen győzelmet elérni. És köszönjük, hogy győzelmedet felkínálod nekünk. Győzelmet kaphatunk tőled. Megalázzuk magunkat, és megvalljuk, hogy olyan sok vereség van mögöttünk. Valóban csodálkozunk, Úrunk, hogy ilyen egyszerű lenne, hogy komolyan venni, hogy ez érvényes, hogy a ránk is érvényes. De kérünk, hogy ha ez a mi szabadulásunk módja, akkor adj hitet a szívünkbe. Hinni sem tudunk mi magunktól. Segíts a mi hitetlenségünkben. És adj nekünk győzelmet. Segíts bízni ígéreteidben. Adj bátorságot megfújni a kürtöt és megvallani, hogy mi hozzád akarunk tartozni. Adj bátorságot, hogy engedjük, összetörd a mi cserépedény életünket, amelyikben oly sok büszkeség és veled szembeni dicsekedés van. És világítsanak nekünk ígéreteid. Add kezünkbe a te igédet. Szent lelkeddel tedd érthetővé számunkra. S taníts meg egész életünket ahhoz igazítani. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 471. énekünket énekeljük. A 471. ének versei szépen kifejezik, hogy hogyan ad nekünk Isten győzelmet Jézus által, felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt. Hű az Isten, aki megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.